Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Hangtörténetek című műsorunk 136. epizódjában dr. Szabó Attila és Ila Gábor köszönti Önöket. Adásunk október 11-én szombaton kerül adásba, de 9-én csütörtökön rögzítjük mi Attilával a beszélgetésünket, és egy nagyon friss, jó hír az, ami mindenképpen megemlítést érdemel a mai napon, mármint hogy 9-én, ez pedig nem más, mint hogy újabb magyar irodalmi Nobel-díjasunk van. Én azért is örülök ennek különösképpen, mert az a rossz kép, ami rólunk magyarokról, a politikusainknak köszönhetően az utóbbi időben kialakult, ezt tudja szerintem kompenzálni egy-egy ilyen jó hír, tehát van okunk ünnepelni. Ezt meg is fogjuk tenni összeállításunk végén. Térünk ki részletesen Krasznahorkai Lászlóra, illetve az ő művészetére. De addig maradjunk a Kaptafánál, a régi zenét hallgatunk. Pontosan mit és miért, Attila?
Jó estét kívánok, szervusz! Georg Muffat zenét hallgattuk. A múlt héten hallhattunk dél-német orgonazenét, és akkor bizony eléggé el nem ítélhető módon nem említettem Georg Muffat nevét, hát ő volt az egyik legjelentősebb képviselője Pachelbel és Froberger mellett. Az ő Toccata Septimáját hallhattuk, amit Christian Brembeck játszott a Meiningeni Baumeister orgonán. Most Muffatról tudni kell, hogy ő egy igazi kozmopolita személy volt, ugyanis már a születése sok nemzetiségű. Savoie-ban született, ugye ez a Franciaországnak a hegyvidéke, ez az Alpok völgyeiben levő vidéke. Apukája skót volt. Na de hát franciaként született, az édesanyja francia volt, de aztán végül is a délnémet orgona irodalmat gazdagította. Leghosszabb időt életében Salzburgban és Passauban töltött, mint Kapellmeister, illetve mint orgonista. Tanult ő Rómában, Párizsban. Párizsban valószínűleg, hogy Lully volt a tanára. Következő zenénk Christoph Willibald Glucknak a leghíresebb operája, amiből mi már többször válogattunk zenét, részleteket, az Orpheus és Euridiké című csodálatos operájából. Orpheus és Euridiké története, ugye a görög mitológia egyik legismert története, szerelmes pár, azaz pontosabban hálas pár, akik nagy örömükben, hogy egymáséi, és szeretették egymást, egész nap ulattak, táncoltak. Egy ilyen alkalommal Euridiké rálépett egy kígyóra, a halálát hozta. Orpheus ezt nem tudta, hogy manapság mondják, ugye ilyen pszichológusok által ránk oktorált, szóval nem tudta feldolgozni, és aztán úgy döntött, hogy utána megy az alvilágba. Átészkapujában a szokásos őrök, Kerberosz kutya, meg a fúriák, ezeken is túljutott. Úgy varázsolta el őket, hogy a lantját pengette. Orpheus volt ugyanis a legnagyobb zenész, minden idők legnagyobb zenésze. Ő volt Apolló fia. Aztán az volt az egyesség az égiekkel, hogy megkapja ugyan Euridikét és felhozhatja, de az úton felfelé az e-világra egyszer nem nézhet hátra. Hát ez bizony kénytelen volt megszegnie a föld színéhez közel, mert Euridiké, mint a tűnt volna, hogy nem követi, és akkor hátra nézett, és őt elvesztette. Így szól a mitosz. Viszont Gluck valamiért valószínűleg a kórízlésének megfelelni akarva változtatott ezen tragikus kifejleten, és a sok ezer esztendős mitoszt happy endre változtatta. Tehát Euridiké végül is bejut a felszínre, és tovább örvendenek egymásnak. A részletet, amit hallunk, az a fúriák tánca, a nagyszerűen előadott zenét, azt a Academy of Ancient Musicnak köszönhetjük, akiket Christopher Hogwood vezényel. Utána pedig Beethoven Diabelli variációiból hallgatunk négy tételt. Történet nagyjából arról szól, hogy Bécsben az egyik legismertebb kottakiadó, zenekiadó, Anton Diabelli körbe küldött több ismert zenésznek is, köztük Schubertnek, Beethovennek, Cserménynek, Hummelnek, de talán még Rudolf főhercegnek is, egy olyan keringőt, amit ő szerzett, azzal a kéréssel, hogy ők aztán írjanak variációkat, pontosabban egy variációt erre keringőre, azt ő majd kiadja, és ezzel a napoleoni háborúk árváit és özvegyeit segítenék. Hát Beethoven, ha igaz a történet, ugyanis meglehetősen bizonytalan, hogy ez most igaz ez a történet, vagy sem, Elinte sértődötten visszautasította, arra hivatkozva, hogy hát ez egy gyenge zenő, ilyen személyiségekre nem pocsékolja az idejét. Aztán végül is kötélnek át, és nem egy variáció után, éppen 33-at komponált. Úgy sikerült, hogy a variáció irodalom talán legjobban sikerült opuszát sikerült így létrehoznia. Méltó párja a Bach-féle Goldberg variációknak. Hallgassuk ezt a zenét Grigori Szokolov nagyszerű előadásában. Róla nagyon röviden annyit mondanék, hogy korunk egyik legcsodálatosabb zongoristája, sokan korunk legnagyobb zongoristájának tartják, ez persze, mint annyiszor mondtuk, már vitatható, mert szerencsére többen vannak, akik pályáznak erre a címre. Mindenesetre igen különleges ember, nagyon hektikus, szeszélyes, sokszor a kihirdetett műsort összeileg megváltoztatja, és ott a helyszínen derül ki, hogy teljesen mást játszik, mint ami ki van plakátolva. Nagyon sajátságosan játszik, pedált alig használja, és jóformán egészen egyénien játszik, nem lehet senkinek a hatását rajta észrevenni. Őt persze, hogyha kérdik, akkor hivatkozik nagy elődökre, de igazából a zené az teljesen egyéni csapásokon jár. Hallgassuk tehát Glucknak az Orfeuszából a Fúriák táncát és Beethoven Diabelli variációiból négyet Grigori Szokolov előadásában.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Beethoven Diabelli variációiból hallhattunk a részleteket, és Dvorzsákkal folytatjuk.
Igen, a második F-moll triójának a második tételét fogjuk hallani. Ez egy olyan időszakában született a 7. szimfónia tájékán, amikor meglehetősen tragikus, legalábbis drámai zenéket szerzett. Ez a trió is az. A második tétele, ez az Allegretto grazioso, ez ennek ellenére nagyon lírai is egyúttal. Az Abbeck trió előadásában fogjuk hallani. Ez egy német trió, ami párját ritkító módon 41 éven keresztül működött eredeti felállításban. A nevüket, ezt az Abbecket egy Schumann darabról vették. Ez volt Schumannak az a darabja, amit egy Abbeck nevű kisasszonynak dedikált, felhasználván ennek a család névnek a betűit, mint hangjegyeket. Ez nem páratlan a zene történetben. Sok zeneszerzőt ismerünk, akik hangjegyekkel, mint monogramokkal, többek között a sajátjukkal, lásd Johann Sebastian Bachot használták fel. Ugyanez a sorba említhető Liszt is, akinek a híres BACH preludiuma és fugája orgonára, remélem, hogy közismert. Hallgassuk tehát a Dvorzsákot. Thank you.
Dvořák F-moll zongora trióját hallhattuk az Abeg trió előadásában. Kivel folytatjuk, Attila?
Alfred Schnittkével folytatjuk. A közelmúltban hallhattunk tőle még erről lemezről zenét. Ez is színpadi zene, tulajdonképpen a Gogoli Orr és a Köpönyek című írásoknak a színpadi változatához készült zenék. Tipikus színpadi zenét hallgatunk, fel lehet ismerni azt a groteszket, ami a gogoli világot jellemzi. Ó, egy egészen különleges szerző volt a 19. század elejé orosz irodalom legnagyobb alakja. Mondják is, hogy az ő köpenyegéből bújt ki az orosz irodalom. De annyira páratlan a groteszségében, hogy akár 21. századinak is lehetne őt nevezni. Egészen közeli rokonságot lehet felfedezni például a Kafka, Franz Kafka irodalmával, de hogyha időben visszamegyünk, nincs, ahogy ne vegyük észre, hogy például, tudom én, Hieronymus Bosch festészete, vagy El Greco festészete, kicsit később, ugye, ez már a 19. század elején, vagyis lényegben Gogol kortársaként Goya festészete, nagyon közeli rokonságot mutatnak, tehát tulajdonképpen ez a groteszk látásmód, a gogoli, ez úgy látszik, hogy időtlen. Ezek mind igazából modern szerzők, akár 15. században éltek, akár a 20. Tehát Schnittke zenét hallgatunk, a Bolsói Színház zenekarát Andrei Csisztyakov vezényli. Thank you.
Alfred Schnittke zeneivel értünk el mai összeállításunk utolsó zenei blokkjáig, ami előtt megígértük, hogy kapcsolódunk Krasznahorkai László Nobel-díjához. Először is gratulálunk neki, másodszor pedig szerintem mindannyian ünnepelhetünk ez alkalom kapcsán. Te hogy viszonyulsz Krasznahorkaihoz?
Én Krasznahorkainak az első könyvét, amit olvastam, Sátán tangót, az annyira emlékszem, hogy hetekig utána nem tudtam a világától szabadulni, tehát egészen elképesztően meghatározza az embert. Annyira le is nyom és fel is emel. Emlékszem, hogy a családomnak ezzel lettem az életét, hogy állandóan krasznahorkaiztam, és nem is tudtam másra gondolni. Azt hiszem, ezzel álmodtam, és napjaim is ezzel teltek. Félelmetes erejű írásai vannak. Mondják, hogy nehéz olvasni. Ez mondjuk, aki már olvasott mondjuk 50 vagy 100 könyvet életében, annak nem nehéz. Tehát én ajánlom mindenkinek, aki tud írni, olvasni, hogy azért a Sátántangóval kezdje. Ez különben az ő első regénye is, 1985-ben írtam. És aztán utána jöhetnek a többiek, ez a kronológiai sorrend is, meg valószínűleg, hogy ez egy ilyen jó bevezetés az ő művészetében. Minden esetre ő azt állítja, hogy ő igazából nem is szeretett volna író lenni, csak ezt az egy könyvet akarta megírni. Valami egészen nyomorúságos világot ír le, valami olyan, ami a Tarsándor novelláiból ismeretes, csak hogy Tarsándor naturalista módon írja le, Krasznahorkai pedig azért egy kicsit másképp, valahogy líraiban közelíti meg, homályosabban, sejtetősebben ezt a világot. Lényegben ugyanazt a világot, a szegények, az elesettek, a nyomorultak, a megalázottak világát.
Ha már a Taroknál tartunk, és a Sátántangónál, akkor meg kell említeni, hogy Tar Béla filmet is készített ebből a könyvből. Talán ezért is az egyik legismertebb krasznahorkai alkotás.
Igen, én szerintem például a filmet sokan ezzel végig ülni, mert a Tar filmek azok híresen hosszúak. Szóval szerintem azért, aki Krasznahorkaira kíváncsi, az elsősorban olvassa el őt, és utána nézze meg a filmet. A film is félelmetes, csak az a lévén a egészen különleges hossza, úgy emlékszem valami 4 óra, az akadálya lehet a művélvezetnek. Aztán amikor megírta a könyvet, akkor rájött arra, hogy több hibát is elkövetett. Második könyvét ezeket a hibákat kiköszörülendő írta meg, és így tovább minden könyvet tulajdonképpen az előző hibáit javítja, köszörüli ki a szerző szerint. Szerencsére nagyon hibásan ír ez az ember, mert a polcunkon sok azt a horkai könyv gyülekezett fel az idők során. Említetted a műsor elején, hogy a politikusok által elkövetett, hát hogy is mondjam...
Én azt érzem, már viszonylag régóta, hogy még a 2000-es évek elején, ha Európában utazgattál, és megkérdezték, hogy milyen nemzetiségű vagy, akkor a magyarság az egyfajta pozitív reakciót váltott ki a kérdezőből. Az utóbbi idő pedig ez a választott magyarországi vezetőinknek köszönhetően átváltott egyfajta ellenérzésekbe, és ezért örülök annak, hogy Kertész után most már második magyar írónk viszi a magyarságnak a jó hírét a világba.
Hát ne arra, hogy meg te is rossz helyeken utaznál, te is Fehér Oroszországban, meg Oroszországban, meg Törökországban, Észak-Koreában. Ugye más lenne az Ázsiót. Hát igen, 2002-ben nyerte Kertész Imre a Nobel-díjat, akkor 22-ben, jól emlékszem, Krausz Ferenc, 23-ban Karikó Katalin, most 25-ben Krasznahorkai, szóval el vagyunk kényeztetve, de ez nem a Nobel-díj bizottságnak a felénk tanúsított nagy kegyének tulajdonítható, hanem szerintem annak, hogy művészeink és tudósaink a rezsim ellenére töretlenül végzik a munkájukat is. Világszintű minőségű munkát végeznek. Én kiválasztottam a Sátántangóból egy részletet, amit igyekszem nagyon gyorsan felolvasni. Annyit mondanék csak, hogy itt ez egy ilyen felszámolással a szánt Gyula környéki telepnek a történetéről szól itt ez a részlet, és itt ezt most ki is ragadnám a szövegkörnyezetből. Tehát valójában nem is tett mást, csak azon örködött, hogy emlékező képességét megóvja a körülötte pusztító enyészettől. Attól kezdve, hogy miután kimondták a telep felszámolását, ő úgy döntött, él a lehetőséggel is itt marad, míg megérkezik a felfüggesztését feloldó határozat. Felment a malomba a nagyobbik horgas lánya, végignézte a lármás rakodást, a rikácsoló emberek lázas kapkodását, a szinte menekülő teherautókat a távolban, s úgy tűnt neki, a halálos ítélettől az egész telep megrodjant egy kissé. Atlan attól kezdve érezte. Túlságosan gyenge ő ahhoz, hogy egymaga feltartóztassa ezt a diadalmas romlást, vár, hogy kapálózik ennek a mindent, házakat, falakat, fákat és földet, a magasból alámerülő madarat és surranó állatot, emberi testet, vágyat és reménykedést pusztító, lerontó erőnek, nem tud ellenállni. Úgysem lenne képes, hiába próbálna megállítani ezt az emberi teremtés elleni gyalázatos támadást, ezért már idejében belátta mindaz, amit tehet, hogy emlékezetével szegül szembe e bajós és alattomos bomlásnak, mert bízott abban, hogy ha már mindaz, amit itt kőműves megépített, asztalos megfabrikált, asszony megvart, mindez, amit itt férfiak és nők keservesen megteremtettek, 20 föld alatti járatokban futó, titokzatos rendeltetésű nedvekké lesz is, még mindig eleven marad az ő emlékezete, egészen addig, míg szervei fel nem mondják a megegyezést, amelyen üzleti kapcsolatunk nyugodott, míg csontját és húsát meg nem támadják a romlás halálos keselyűi. Ez egy orvosnak a feljegyzéséről szólt tulajdonképpen ez a részlet. Egy olyan orvosról, aki ül az ablakban, kint esik az eső, minden nyálkás, sáros és félhomályba borult, és ő minden rezdülést, amit az ablakban, ugye az ablakból lát, azt feljegyzi. De ne higgyük, hogy Krasznahorkai mindig ilyen borús. Végül is én az elején említettem, hogy amennyire nyomasztó, annyira felemelő is. Egyúttal ez nagyon érdekes jellegzetessége a Krasznahorkai könyveknek. Úgyhogy ajánlom, aki nem tette volna meg eddig, akassza le a polcról a Krasznahorkai könyveket és kezdje el olvasni. Gratulálunk Krasznahorkai Lászlónak.
És milyen zenét küldünk neki?
Egy ilyen Rachmaninov zenével gondoltam, hogy megünnepeljük műsorunkban ezt a Nobel-díjat, ugyanis én úgy érzem, hogy ez egy olyan hangulatot közvetít ez a cis-moll prelűd, ami mintha valamilyen fajta igazságtételt akarna a zongora szaván elmondani. Tehát amikor eljön valaminek a méltó elismerése, így érzem én, mindenesetre ünnepi zene. Természetesen John Ogden adja elő Rachmaninov zenéjét.
Ezzel búcsúzzunk Önöktől már a jövő héten. A 137. résszel várjuk Önöket itt a hangtörténetekben. A viszonthallásra!